kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Szász Edit vagyok. Mai adásunkban a Maros megyei Hármas faluban található Juniperus kertészetbe látogatunk, ahol 596 féle díszcserje, fenyő és fa közül válogathatunk, ugyanakkor meg is tervezik, illetve gondozzák is kertjeinket, udvarainkat és zöldövezeteinket. Barabás Józseffel, a Juniperus kertészet tulajdonosával beszélgetünk. Ezt követően egy eseményre szeretném felhívni a figyelmüket, a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és a Marosvásárhelyi Szapiencia közös szervezésében március 12-én 16 órától a gyümölcsfák télvégi metszése témakörben elméleti és gyakorlati bemutatót tartanak az egyetem tangazdaságában. Ez tehát a mai kínálatunk, ha tehetik, hallgassanak bennünket.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Akár hatalmas parkméretű, akár egészen kicsi kerttel rendelkezünk, kertünk meghatározó részei a különböző fásszárú dísznövények, amelyek lehetnek lombhullatók, vagy akár örökzöldek is. Legfőképpen dekoratív habitusukkal, különleges lombjukkal, sőt legtöbbjük tavasszal gyönyörű változatos színes virágaikkal örvendeztetik meg a tulajdonosokat. Telepítés előtt különösen az örökzöldek tekintetében figyelembe kell venni a talaj és ökológiai viszonyokat, az öntözés lehetőségét. A megfelelő fafajták kiválasztásakor mindenekelőtt azok végleges magasságát és terebélyességét vegyük figyelembe.
Juniperus kertészet, tehát a borókának a latin nevéből jött létre hobbi szinten 1997-ben. 5 csemetekert lett később kialakítva, tehát az volt az elgondolása annó, hogy termesztés, és később ugye az eladások, ahogy kezdtek a növényeket el kellett adni, ahogy a növényeket kezdtük eladni, akkor kezdtünk gondolkodni olyasmiben is, hogy kert tervezés, tehát hogy a saját növényeinket tudjuk betenni a megrendelők kis kertjeibe, parkokba, hotelek, panzió tulajdonosok udvaraira, és így lassan-lassan fejlődött a Juniperus kertészet. 5 munkapont volt, tehát Szovátán kezdődött, és a legutolsó az Hármas faluban lett kialakítva. A nagyon-nagyon-nagyon sok A pontból B pontba, tehát 5 különböző pontba való szaladgálás és munka miatt egy kicsit leszűkítettük, tehát jelen pillanatban 3 csemetekertünk van. Tehát van Szovátán, és van Hármas faluban, és Szovátán van 2 csemetekert. Tehát amivel mi foglalkozunk, díszfák, díszcserjék, örökzöldek és fenyők és évelők termesztésével foglalkozunk. Egy időben kicsit úgy fel akartam adni forma, hogy őszinte legyek, mert a megrendelt munkákat, vagy akár megrendelt növényeket elfelejtették kifizetni, de aztán rájöttem, hogy igazából én ezt szeretem, ehhez értek a legjobban, és akkor ezt kellene itt folytatni. Ugyanakkor egy ilyen vidékfejlesztési elgondolás is, egyben, hogy tehát a vidéket szépítsük, környékbeli embereknek adjunk egy pozitív kisugárzású kis kertecskét, ugyanakkor munkahelyeket teremtsünk akár kapacitás szempontjából, tehát van olyan növényfajunk, tehát azt kell tudni, hogy összesen 596 féle növény sikerült összegyűjteni, nincs mindenből óriási sztok, tehát van, amiből csak egy példány van, például mamutfenyő, tehát a metaszekója, ez a kínai mamutfenyő, vannak mocsárciprusok, Taxodium disticum, tehát vannak olyan növények például, mint a Ginkgo biloba, a páfrányfenyő, dinoszauruszok korából származó növény, ami fennmaradt, és vannak olyan növények, ugye a legnagyobb igény általában a tuja félékre van, tehát inkább erre fektettük mi is a hangsúlyt a piaci kérésnek megfelelően, és ott több ezres nagyságban megtalálhatóak a növények.
Ezeket a különlegesebb fajokat honnan lehet beszerezni, vagy ti honnan szereztétek be?
Tehát az első egyetemem a budapesti Corvinus, tehát Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Ott végeztem az első egyetemet, és közben az egyetem mellett kísérleti telepükön, az egyetem kísérleti telepén, és mellette levő dísznövénykertészetekbe végeztem a munkámat és a gyakorlatomat, és onnan sikerült az első fajokat beszereznem, amit itt Szovátára megvásároltam, elültettem, és azok a növények, növények, amelyeket láttuk, hogy úgy bírják a klímát, tehát az éghajlati viszonyokat, talajviszonyokat, azokat kezdtük tovább szaporítani. Tehát azt mondhatnám, hogy azon vagyunk, hogy bővítsük ezeknek a növényeknek is a termesztését, fajgazdagságot.
És ezekre van azért kereslet? Például a ginkgo bilobára, ahogy említetted, azt keresik?
Kereslet van, inkább az látszik, hogy még mindig nem nagyon ismerik az emberek. Tehát annó, mikor 2004-2005-ben, 2006-ban reklámoztam, annó jártam a piacokra. Székelyudvarhely, Gyergyó, Csíkszereda, Szeben, Meggyes, Régen, Marosvásárhely. Akkor mindig könyvekkel kellett nekem menni a piacokra, hogy bemutassam a vásárlóknak, hogy milyen növények lesznek belőlük, tehát milyen korona kialakítása lesz, milyen színe lesz később a növénynek, mekkora lesz pontosan, nyírható-e, avagy nem nyírható. Tehát vannak ugye olyan dísznövények, amelyek díszítenek télen-nyáron, van ezek az örökzöldek, vannak olyan növények, amelyek díszítenek tavasztól őszig, a lombhullató változatok. Ott is vannak olyan növényfajok, amelyek díszítenek a levelükkel, tehát hogy fehér torka, sárga vagy vörös. Tehát például a vörös juhor, ami érdekesen bordó vörös a levele, vagy a vérszilva például díszít a levelével, hogy bordó, és tavasszal díszít a rózsaszín pompás virágaival, később majd a termésével, ami ehető is egyben. Vannak olyan növényfajok, amelyek díszítenek a korona kialakításukkal, vannak olyan növények, amelyek díszítenek az ág színeivel. Tehát van olyan növény, mint a Betula pendula, a közönséges európai nyír. Ő a fehér törzsével díszít, mint faféle. Van olyan, mint a kornus, tehát a sárga színű ágaival díszelgő som. Van olyan somféle, ami bordópiros, kornus alba sibirica például. Az örökzöldek is nagyon-nagyon változatosak. Tehát van olyan örökzöldünk is, például juniperus, tehát a borókának, amiből ered a mi kertészetünk neve is. Az úgymond terülő változata a Sabina variegata, fehér és zöld színével, lombjával díszít, ami olyan, mintha le lenne meszezve az ága. Van olyan tujaféle, például Tuja occidentalis golden globe, tehát a golden az, hogy sárga, teljesen sárga színe van a növénynek, és a globe, hogy gömb. A növekedése körülbelül olyan 1 méter, 20 centi teljes kör és magasság. Van ennek a gömbváltozat, tehát a tujának olyan gömbváltozata, a Little Champion, az pedig egy gyönyörű szép zöld. Növekedése az hasonló.
A tuja az, ami a legkelendőbb jelen pillanatban,
igen,
a tujafajták?
Igen, igen. Tehát a per pillanat akár sövényekhez is szokták választani a tulajdonosok, akár szolitér növényként is. Tehát vannak gyönyörű szép változatok tujában is. Például van a smaragdtuja, gyönyörű szép smaragdzöld színével díszít, általában minimális elszíneződése van a barna irányába télen is, sűrű kúpalakú, ritkán van termése, és nyírás nélkül is tartja a formáját. Van kolumnatuja, ez egy gyertya alakú tuja. Én azt mondom, hogy itt nálunk nagyjából az alapfajnak számít, tehát 97-ben, mikor kezdtem a kertészkedést hobbiból, akkor azokat kezdtem először szaporítani. Egy kicsit gyérebb ágálású, szép, gyönyörű gyertya alakú, ellenben sok a termése, szeretik a verebek. Van brabantuja, amit nagyon sokszor szoktunk ajánlani sövényekben, sövénykertekhez. Nagyon jól bírja a nyírást, nagyon-nagyon jól. Amit tudni kell a tuja félékről, attól, hogy örökzöld, az nem azt jelenti, hogy nincs száraz ág rajta, tehát ő is ugyanúgy ledobja azokat a leveleket, amelyek nem kellenek neki, tehát főleg ami benn van a törzshöz közel, kevesebb fényt kap, vagy több nedvességet, és emiatt azokat az ágakat mindig elveszíti, vagy hajtásokat, leveleket. Tehát ugyanúgy, mint az erdőbe is, tehát a lombhullás azért valamilyen szinten folyik, tujaféléknél egész évben. Lombhullatóknál ugye csak ősszel, tavasszal visszaújul.
Tujáknál is az van, hogy akkor le kell pucolni ezeket a száraz leveleket, vagy kis ágacskákat. Például most így tavasszal,
igen,
mit kell csinálni ezekkel a tujákkal, akinek már van ugye igen. Már van meglévő tujája, én nem most szeretné ültetni. Így tavasszal milyen munkálatok vannak?
Én, amit szoktam ajánlani tavasszal, tehát akár most ugye annyira kedvező az időjárás, nem a régi hideg teleink vannak, szoktam ajánlani, hogy fentről lefele rázogassuk ki a tujából a száraz hajtásokat, ágokat és leveleket. Miért is jó ezt megcsinálni? Több szempontból. Az egyik az, amikor behagyjuk a sok száraz ágacskát, belefészkel a madár, tehát az jó nekünk, jó a madárnak, ellenben nem biztos, hogy jó a növénynek. Száraz időben pókok és atkák telepednek meg a száraz ágak között, levelek között, és nedves időben a gombafélék.
Kell valamivel permetezni, vagy milyen szerek vannak, ilyen védőszerek a tujára?
Megmondom őszintén, tehát abban az esetben, ha egy picit odafigyelünk a növényre, hogy nyáron nagy melegekbe kapjon megfelelő utánpótlást, tehát időnként meglocsoljuk, nem csak hagyjuk, hogy egy-két hónapig nem esik az eső, akkor lesz, ami lesz vele. A növény erős tud maradni. Ha én tavasszal, kora tavasszal kipucolom, akkor igazából nem fontos neki a védőszer, de ha valami problémát látunk a növénynél, tehát vagy gombásodást, vagy különböző élősködőket, akár pajzstetveket, akkor mindenképpen ajánlott egy lemosó permetezés, amit gombaölőszer és rovarölőszer, tehát lehet egy ditán, egy sem, mind gombaölőszer, rovarölőszerek mehetnek, és niszarun, mind atka és pók ellen. Tehát nyugodtan ezt így le lehet mosni a tujákat.
Az, aki esetleg most szeretne ültetni tuját, azt hogyan kell megtegye? Tehát, hogyha mondjuk egy sövényt szeretne is kialakítani, milyen távolságra kell ezeket ültetni, illetve milyen mélyre kell leásni?
Na igen, az első szempont, mindig egy kicsit megnézem, hogy milyen föld van ott. Tehát, ha véletlenül túl agyagos a talaj, akkor egy kicsit szoktuk keverni. Tehát mindig onnan kezdjük az elgondolást a legeslegelején. Tehát, ha túl agyagos a talajom, a tuja szereti a vizet, de nem a túlzott vizet. A tuja féle. Jobb a növekedése, de kárt is okozhat, tehát ugyanúgy megfullaszthatja. És ezért mindig egy picikét homokosabb talajjal keverem ültetéskor. A tujának az elültetendő méretétől függ az, hogy milyen mélyre kezdek ásni az ültetés előtt. Tehát, hogyha van egy 50 centis tuján, aminek körülbelül 20-25 centi a gyökér része, akkor 40 centi körül szoktam általában megmozgatni a talajt. Azt kell tudni, hogy trágyát nem teszünk alá. Főleg, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy az a trágya mennyire nyers, mennyire idéni vagy tavaly éppen. Ha esetleg régebbi, akkor lehetne játszani vele, de semmiképpen nem szabad érintkezzen a növény gyökerével, mert elégeti. Utólag esetleg lehet olyat csinálni, hogy az ültetés után egy nagyon kevés komplex műtrágyát, nagyon keveset, tehát tujánként egy fél marék jól szétszórva, utána belocsoljuk a műtrágyát és a földet, és utána visszamegyek, tehát megismételem, ameddig a műtrágya elolvad. Tehát ne bízzuk, hogy csak a napsugarai vagy az eső oldják meg ezeket a problémákat. A műtrágyával nagyon kell vigyázni, mert kárt is tudunk vele okozni, tehát ugyanúgy kiégessük a növényt, kiégessük a növény gyökereit, ezért jól szétszórva és arányosan a tujához mérten.
Milyen gyorsan növekedik a tuja? Mikor lehet belőle tényleg egy jó nagy sövény?
Még egy annyit, hogy egy sövényt hogy szoktunk kialakítani, tehát hogy távolság szempontjából. A tuját általában, ha egy alacsonyabb sövényt szeretnénk, mondjuk ne menjünk egy másfél méternél föntebb, akkor általában ilyen 50 centi egyik a másiktól, ajánlatos 50 vagy 60 cm, és ahogy esetleg emeljük a sövénynek a magasságát, akkor nyugodtan akár 70 cm-ig elmehetünk sövényben elképzelt tuják ültetésénél. Azt kell tudni, hogy ha olyan növényt választunk, tujafajtát, ami nem mondjuk a Brabant, hanem egy kúposabb alakú kolumna vagy smaragdtuja a sövénybe, akkor 80 centinél távolabbra azért nem érdemes tenni, mert ameddig összenő a növény, addig a szomszéd biztosan át fog látni rajta, és még a madarak is átrepülnek közötte. Tuja növekedése, azt kell tudni, hogy minél kisebb, tehát mondjuk szaporítás után akár csak ilyen centiket nő évente, és olyan 8 év után, ami lehet 80 centi 1 méteres, utána kezd nőni 20-25 centit per év, és hogyha erre még ráteszünk egy kis műtrágyát, egy pincurit, egy fél maréknyit, ahogy mondtam, és ezt még folyamatosan locsolgassuk nyáron is nagy melegekben, akkor avval hálálja meg, hogy ő fog növekedni körülbelül olyan 30 és 35 centit is per év. Tehát azt kell tudni, mondom, ilyen 80 centi 1 métertől kezd olyan szemmel láthatóan nagyobb hajtásokat hozni.
Gondolom kell neki a napfény, tehát azért úgy válasszuk ki a területet is, hogy azért sok napfény kell neki?
Igen, azt kell tudni a növényeknél, tehát nagyon-nagyon soknál, nem csak a tujafélénél, hogy általában a legtöbb díszcserje, díszfa az fény vagy közép, tehát félig, meddig fényigényes. Tehát ha árnyékba fogom tenni a növényt, akkor felnyurgult, kevesebb lombot hozó ágakkal fog díszelegni, míg egy napfényben növő növény gyönyörűen szépen be tud sűrűsödni. Egészséges hajtások, egészséges levelek.
Zene után folytatjuk a beszélgetést. A Juniperus kertészet tulajdonosával, Barabás Józseffel, maradjanak velünk.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha még most tervezzük a kertünket, mindenképpen érdemes szakember tanácsát kérni a fajok, fajták kiválasztása előtt, sőt, sokszor szerencsésebb, ha már a növények kiválasztását is szakemberre bízzuk. Mert csak alapos szaktudással és növényismerettel biztosítható az, hogy a faiskolából kikerülő dekoratív növények hosszú távon is megőrizzék díszítő értéküket.
Amikor jönnek olyan kérdések, hogy telefonon, akkor azt szoktam mondani, hogy kimegyek a helyszínre, és megnézem, mit szeretne, mekkora udvara van hozzá, milyen háza van, milyen színű háza van. Tehát mindent nagyjából igazítunk az udvarnak a nagyságához. Figyelembe vesszük a tulajdonos kérését, és akkor elmondjuk, hogy ezt meg lehet csinálni, és ezt nem lehet megcsinálni. Tehát kiskertbe általában mamutfenyőt nem ültetünk, tehát az mindenképpen egy helyigényes növény, ugyanúgy, mint mondjuk, amit a legtöbben ismernek, mondjuk egy diófa. Tehát diófa is egy óriási, tehát elég nagy magasságot és elég nagy szélességet elérő növény. Kis kertben nem nagyon szoktuk ajánlani, mert minden beárnyékol, leárnyékol. Nagyon-nagyon sok szempont van. Tehát én, amikor elmegyek és felmérek egy kertet, akkor a tulajdonos elképzelését kérem először, és úgy, ahogy mondtam, mindent összegezve kialakítunk egy közös elképzelést. Amikor ő is, amit ő gondolt, akkor annak egy részét próbáljuk betenni, és ugyan figyelembe vesszük, ugye, hogy domborzati forma, esetleg, tehát már a terület, ha eléggé elő van készítve ahhoz, hogy ültethető legyen, akkor az egy könnyebb tervezési forma, ha pedig fel kell tölteni, vagy akár sziklakerteket kell építeni, akkor egy picivel több tervezési idő és megegyezés.
A háznak a színe az miben függ, vagy hogyan függ össze a kertenek a tervezésével? Milyen fajta házszínnel lehet nehezebben dolgozni, hogy mondjam így?
Vannak extrém helyzetek, kék ház például. Tehát vannak nagyon érdekes helyzetek. Általában a fehér, a sárga, tehát a nem túl sötét sárgák, a bézs, ezekkel a házszínekkel lehet a legjobban összhangba hozni a kerteket.
A sziklakertek is eléggé felkapottak most, ha jól mondom, nagyon sokan szeretnének. Ezekbe milyen fajta, vagy van-e nálatok olyan növény, ami ezekbe beleillik?
Igen, tehát általában a sziklakert növényeit ugyancsak az udvarhoz, a megrendelő igényeihez próbáljuk igazítani. Tehát mondjuk egy kis sziklakertben mindenképpen csak törpe, terüllő vagy terülő növényeket teszünk, virágzó kis sziklakertieket, mint például szegfűfélék, ilyen flokszok például, amik virágoznak is. Tehát nagyjából a sziklakert méretéhez igazítunk. Tehát olyan van, hogy cukorsüveg fenyő, ami 22 éves példány is van nálunk, és 1 méter 30 centi, egy gyönyörű szép kúpalakú örökzöld fenyőféle. Vannak gömbfélék, tehát Thuja occidentalis danica például, Thuja occidentalis teddy, tehát ezek ilyen kicsi törpe gömb tujácskák, vagy vannak ugyancsak borókafélék, a Juniperus Blue Star kékcsillag boróka, ami olyan 50 centisre és 35-40 centi magasra nő általában itt nálunk egy 20 év alatt. Tehát ilyen törpe változatokat. És akkor ezt szoktuk kombinálni úgy, hogy egy kék, mondjuk egy sárgásabb valami, tehát legyen egy gömb, egy teljesen terülő, akár egy fennebb növő veggel a Bristol Ruby, akár. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen az minden évszaknak megfelelő valami díszítő elem benne. Tehát ami virágzik, ami télen is díszít, ami nyár végén is virágzik, tehát hogy mindig legyen benne valami.
Ezeknél a kerteknél fontos az, hogy legyen esetleg ilyen beépített öntöző berendezés, hogy ne kelljen a tulajdonos akkor a kis öntözővel menjen, és öntözze a növényeket?
Ez mindig kerttől is függ, tehát minél nagyobb a kertem, annál valószínűbb, hogy én egyedül nem nagyon fogom megoldani, vagy sok időbe fog kerülni az öntözése, rendben tartása. Olyankor érdemesebb esetleg elgondolkodni az öntöző berendezésen is, persze ez mind hordozza, hogy mennyi pénzt akarok rááldozni. Tehát a pénz az nagyon-nagyon egy mozgató rugója az egésznek, mert egy kertnél azt kell tudni, hogy kis növényekből is össze lehet tenni egy kertet, ugyanúgy, mint mondjuk egy olcsóbb, gyengébb minőségű öntözőberendezést, és később akkor fogom a fejem az öntözőberendezéssel kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy azt a munkát végzi, amit elvárok tőle. Növényeknél ugye kis növényeket ültetek sok idő, ameddig megnőnek, tehát akár 5-10 vagy 15 év, ameddig, amit én elképzeltem, hogy úgy szeretném, azok olyan magasak vagy olyan képet fog mutatni. Kis kertekbe általában nem nagyon szoktam ajánlani öntözőberendezést a tulajnak, és ugye az irodai munka, vagy akár kemény fizikai munka után is legyen egy kis kikapcsolódása, lacsuljon. Tetszegesen megtanítjuk, megmutassuk neki.
Van egyfajta fa, amit úgy vettem észre, hogy azért eléggé eltűnt fűzfa. Van-e erre kereslet?
Szomorú fűzre gondolsz?
Szomorú fűzre, igen.
Van kérés rá. Általában azt kell tudni, hogy ha már kicsit kialakított idősebb növényeket szeretnének, tehát hogy ne ő várja, hogy nőjön 5-10 évet, hanem legyen már egy 2-3 méteres magasságú, erre van még igény, igen. Tehát szeretik az emberek. Azt kell róla tudni, hogy elég gyorsan növekszik, és elég nagy növény lesz, tehát fa belőle. Ellenben nagyon jól bírja a nyírást, tehát nem egy túl igényes növény. Általában, amit a fűzfélékről tudni kell, hogy szeretik a vizet, de a szárazságban is el van. Erős nagy szárazságban, mint ami volt pár évvel ezelőtt is, hogy akár másfél-két hónapig nem esik az eső, olyankor az történik nyáron, többet párolok, tehát ugye a lomb felület, olyankor, amit úgy érez, hogy nem kap elegendő vizet, azokat a leveleket elveszíti, ledobja magáról.
Milyen fajta díszbokrot ültessünk, hogy tavasszal már legyen szép színes? Ami ilyen szép színes tavasszal, ugye színes virága van, sárga, piros, milyen fajták
igen
vannak?
Nagyon jó kérdés, az aranyvesző, a forzícia, intermédia, Linwood, Meledor vagy a Máriedor, ezek kora tavasszal, tehát akár lombfakadás előtt, talán ha az időjárás így marad, akkor egy pár héten belül virágozni is fognak, tehát annyira meg vannak duzzadva a rügyek. Ezek, tehát igazából visszakanyarodnék ahhoz, hogy őszi ültetés, és akkor úgy majd kitérnék a növényekre is. De őszi ültetés, az őszi ültetés, ugye többféle eladási formában vannak a növények, van szabad gyökerű eladási forma, van földlabdás, és van kicserepezett eladási forma. A kicserepezett növények általában ugye azok picivel sínylődnek, a kiültetett növények azok jobban tudnak fejlődni, tehát van gyökérfejlődési lehetőségük, és talán többet is tudnak szívni, úgy tápanyagot, mint vizet. Általában azt szoktam mondani, hogy ami cserepes növény, az az év bármely szakaszába ültethető, szabad gyökerű növény, általában a neckeringés megállása körül vagy után, tehát az mondjuk egy október, novemberben nyugodtan, tehát én még december 22-én is építettem egy kis kertet, és így, ahogy a fagyok kezdenek elmúlni, tehát februárban nyugodtan lehet elkezdeni ezeknek a növényeknek az ültetését, és a neckeringés megindulása körül megállok nagyjából a szabad gyökerű növényeknek a zárulásával. Innen folytatódik általában a földlabdás vagy kicserepezett növényeknek az árusítása. Tavasszal úgy, ahogy mondtuk, tehát többféle virágzó cserje van. Az egyik pont, amiről beszéltünk, tehát a forzícia, az aranyveszők gyönyörű szépen virágoznak. Van többféle változata is, tehát van az aranyveszőnek szélesebb, szíromlevelű változata, sötétebb sárga színben pompázó, van kis keskeny, ez egy törpébb változat, világos sárgával, tehát nagyon-nagyon sokféle van, akár tarka, forzícia, tehát aranyvesző. Vannak például magnólia félék, liliumfa félék, ők kora tavasszal, tehát nem sokára fognak ők is virágozni, lombfakadás előtt. Az utóbbi években előfordult, hogy lomb után augusztusban is újra virágzott, kevesebb, ritkásabb virágokkal. Ugye mivel lomb van rajta, nem is annyira látszik, de előfordult. Lila akácunk esetében is. Tehát, hogy augusztusban újra virágzott.
Itt, ami nagyon felkapott ugye mostanában, az a levendula. Most nagyon sokan igen keresik, hogy akkor kiültetnék ők is akár a ház elé egy ilyen kis bokrot. Azt most tavasszal lehet-e ültetni, vagy hogyan kell, milyen körülmények között kell a levendulát?
Levendulát a legegészségesebb ősszel és kora tavasszal ültetni. Lehet közben is, csak azt kell tudni, ugye mivel megmozgassuk a gyökérzetét, több mint valószínű, tehát a szabad gyökerűeknél minél későbbi kihúzódik az ültetés, mondjuk áprilisban, akkor kap egy enyhe stoppot, és majd később fog csak elindulni. Tehát amit elültetek én ősszel vagy kora tavasszal, van még ideje neki a megszakított gyökereket pótolni, és be tud állni a növény, hogy szívjon a a koronának, tehát a levélzetének megfelelően. Tehát ugye valamennyi gyökerét megszakítom, és hirtelen, hogyha nem tud eleget szívni, akkor a növény általában sínylődik, vagy el is pusztulhat. Ezért mindig teszem a szabad gyökerű növényeket, ahogy mondtam, az ősz és a tavasz kezdetére. Cserepes levendulát bármikor ültethetünk, bármikor. Úgy, ahogy mondtam, a szabad gyökerűek valamivel gyorsabban fognak fejlődni, szebbek lesznek hamarabb. Tehát az évben mondjuk elültetem most februárban, és az évben júniusra már megduplázódhat, és gyönyörűen szépen virágzik.
Tudom, hogy ezek a dísznövények, ezek nagy teret igényelnek, kinti növények, de van bármilyen olyan dísznövény, ami esetleg azok számára való, akik tömbházlakásban laknak, és a kis teraszon szeretnének valamit elhelyezni. Van valami számukra?
Én amit láttam, tehát ez nem saját tapasztalat, de látni láttam, például lilaakácokat futtattak fel gyönyörűen erkélyekre. A tujafélékkel is elég sokan próbálkoztak, ugye, mivel kisebb az a tér, ahol ő fejlődhet, tehát a gyökere is le van korlátozva, és nem locsoljuk kellőképpen, akkor sérülhet. De van, aki kipróbálta, és azt látom, hogy egy-két évig tartható. Később ki kell ültetni mindenképpen. Uh-huh. Szegfűfélék, tehát ezeket többségében láttam, vagy akár a virágzó vejgelákat, rózsaloncokat, tehát nyugodtan lehet akár ültetni egy nagyobb cserépbe, és jól elérdegélnek a teraszon is.
Akkor szakmádba dolgozol, mondhatjuk ezt, tehát ez a végzettséged?
Igen, úgy kezdtem, hogy erdész technikus, kertészmérnök, vidékfejlesztés és agrármérnök.
És akkor miért pont a dísznövények fele fordultál? Mi az, ami mi az, ami megragadott a dísznövényekbe?
Igazából az én családom mindig egy patakporton, erdőszélén, tóporton nyaralgató kis család volt, és a szüleink megszerettették a természetet. És gondoltam egy olyanra annó 97-ben, hogy ne csak az alapfajokkal foglalkozzak, hanem valami mást, tehát valami egyedit. Akkoriban még eléggé új is volt, tehát úgy, ahogy mondtam, könyvekkel kellett nekem járni és bemutatni a növényeket. Egy kicsit ilyen mindig valami mást akaró emberke vagyok. Többek között háromdimenziós festményeket is készítek, amit még jelen pillanatban nem sokan. Tehát mindig valami mást. És így jött a dísznövényekkel való szeretet is. Tehát ugye nagyon ritkán kijártunk Magyarországra, ott láttuk először, hogy hát más is van. Más növények is, nem csak amivel itt találkoztunk Erdélyben. Úgy láttam azt, hogy igen, tehát vannak tarka, vannak kék növények, és akkor próbáljuk meg itt is. És úgy jó volt a kérdés, hogy megszerettem. Tehát én mindenképpen mindenhez úgy állok hozzá, hogy nagyon fontos, hogy értsem és szeressem. Tehát olyan munkát nem szeretnék csinálni, ami erőltetve van. Tehát minden, amit szeretek.
Szereted az ilyen különlegesebb fajta növényeket? Próbálsz most is beszerezni?
Igen, tehát ugye most, ahogy látjuk, hogy folyamatosan változó, melegedő időjárásunk van, így most olyan növények is elgondolkodtattak, ami mondjuk 2001-2002-ben mínusz 30 fokban nem igazán ment, tehát kifagyott, azóta nyugodtan lehet akár behozni és azokról majd szaporítani. Különböző hamis ciprusok, lejlan ciprusokat is lássuk, hogy egyre jobban kezd menni. 2001-2002-ben még nagyon visszafagytak az ágvégek. Tehát most jelen pillanatban nyugodtan termeszthető, ültethető. Tehát ameddig az időjárásunk így marad, addig folyamatosan bővül azoknak a növényeknek a szaporítási lehetősége, ami eddig nem volt itt környékünkön tapasztalható, termeszthető.
A Juniperus kertészet tulajdonosával Barabás Józseffel beszélgettünk. Zene után egy gyümölcsfák télvégi metszése témakörben tartandó elmélet és gyakorlati bemutatóról lesz szó, ami pénteken délután kerül sor a Marosvásárhelyi Szapiencia tangazdaságában.
Nekünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Akik gyümölcsfákat termesztenek, tartanak a kertjükbe, kiskertekbe, nagyobb kertekbe, tehát az egy kisebb kisgazdáknak szeretnénk segítséget nyújtani a fák metrésével kapcsolatban. Ez mindenütt, minden kisgazdának egy nagy gond, hogy ki metzi a fát, hogy metzik meg a fát, stb. Sokan vannak, akik metzik a fát, de jövő évi eredmény az, hogy a metzés után a fa nem terem. Ezért próbálnánk egy minimális eligazítást adni a gazdálkodóknak, a gyümölcsfa termesztőknek, mindegy, hogy milyen szintet, a nagyobb gyümölcsfa termesztőkök megoldják maguknak. Tehát a kis kertészeknek gyümölcsfából, tehát alma, szilva, körte, barac, stb. Plusz a bokor gyümölcsök, tehát egres, ribizlis, ezzel kapcsolatban is lesz az eladás. Hogy a gazdák megértsék a gyakorlati megbemutatót, Szapiencia Egyetem szakembere tart egy rövid elméleti felkészítőt, hogy jobban megértsék, amit ő utána kint a tangazdaságba, kertbe be fog mutatni gyakorlatba. Nagyon fontos, mert az ember azért ülteti a fát, hogy az a fa teremjen is. Ha a fa nincsen rendszeresen gondozva, kezdődik, értem itten az első legfontosabb a meccés, koronakarbantartás, stb. Utána a növényegészségi szempontból is karban kell tartani, akkor a fa nem terem, csak árnyékot tart.
Itt általában a kisgazdák, mikor a fametszésről beszélünk, milyen hibákat vétenek, amelyeket esetleg ki kellene küszöbölni?
Hát ők szentimentális alapon metszik a fákat. Jaj, de szép ág, ezt miért vágtad le, vagy miért kurtítottad meg? Tehát itten kell egy minimális szakértelem, hogy nem a szépet kell meghagyni a koronában, a fa koronában, hanem amelyik hasznos és amelyik gyümölcsöt terem.
Ha jól tudom, azért a szakemberek véleménye megoszlik a fametszést illetően, hogy ősszel vagy tavasszal, tehát a tél vége fele, mikor jó ez, vagy mikor kell, függ a gyümölcsfától is?
Én is már több mint 30 éve van Marossárpatakon egy kertem, utána 30-40-50 gyümölcsfám van, és én vallom a tavaszi metszést. Megmondom miért. Azért, mert ősszel, ha megmetszed a fát, jöhet egy nagy tél, és lehet, hogy a félig beérett ágak, gajok lefagynak, amit meghagytál a jövő évre termésnek. És akkor a meghagyott ágakot, amit meghagytál, az akkor a jövő évben fog hiányozni, mert az lefagyott és nem terem. De tavasszal, hogyha tavasszal metszed, akkor már mindegy, akkor látod, hogy az esetleges megfagyott részeket, ágakot, ha még meg kellene is hagyni, azt akkor ki kell metszeni, és egy másikot kell hagyni helyette, hogy ne gyérüljön a fának a koronája. Ez mind gyakorló hobbi kertész, mondom, én jártam meg ezt, hogy össze megmetszettem, jött egy nagy tél, egy nagyon sok ág, amelyik nem volt egészen beérve, a nagy fagyban megfagyott, és tavasszal le kellett vágjam.
Melyik az a gyümölcsfa, amelyikkel leghamarabb el kell kezdeni a metszést?
Amelyikek a leghamarabb szoktak virágozni. Nálam a kertben a megfa az a mes, amelyik leghamarabb kezd virágozni, rügyezni, tehát ez annak függvénye, hogy mennyire van, milyen a fának az érettsége, milyen tenyész kondícióban van, mert egy gyenge fa az később zöldül ki, egy jól karbantartott fa, amelyik rendesen el volt a látva tápanyaggal, annak hamarabb beindul a vegetációja. Ezt a gazda lássa, hogy na, most kell kezdeni a metszést. Hát ez is egy téma, hogy a gazdáknak megmagyarázni, hogy miért most kell kezdeni ennél, vagy miért hónap kell kezdeni a másiknál. Most is biztatok minden gazdát, akinek egy lehetősége van, ne hagyja ki. Még hogyha az is megéri, hogyha valaki metzi nála a fát, akkor meg tudja nézni, hogy szakszerűen metzi, vagy csak vágja a fát.
És gondolom azért a betegségek megelőzésében is sokat segít a fametszés.
Hát hogy ne, hát, mikor metszed a fákot, látod, hogy ez a zák beteg, látod, hogy ennek ilyen problémája, olyan van, azokat semmi esetre se szabad meghagyni a következő évre, mint termőág. Nagyon fontos a betegségek megelőzésében is, plusz a termés szempontjából.
Pénteki bemutatóra. Hány órakor kezdődik, regisztrálni kell, ha jól értettem mindenkinek, és hogyan sikerül majd a járványügyi szabályok szerint mindezt megtartani?
Hát az 4 órakor van a Szapjánc Egyetem főbejáratánál. Hát próbáljuk, hogy azért a másfél-két méteres távolságot betartani, maszk, készfertőtlenítés, amiket elejére ilyen szempontból a közegészségügy. De van egy nagy előnye, szabad levegőn van. De így is be kell tartani a távolságot, kell kötelez a maszkviselés, a készfertőtlenítés, és stb. Véleményem szerint gondok nem lehetnek ebből a szempontból, mert szabad téri. Maga az elméleti rész is inna szabadban lesz. Minden gazdát várunk, mert nagyon sokat lehet tanulni, és ez az ő javukra is értük van szervezve, hogy a kertjükbe a gyümölcsfák teremjenek, egészségesek maradjanak, és minél többet teremjenek. A jövő héten 16-án lesz két gazdafórumunk, szintén a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete szervezésében, a biotermeléssel kapcsolatosan és a biotermelésre való áttérésre.
Ezek itt lesznek a megyébe, Maros megyébe?
Ezek itt lesznek, az egyik lesz Búrásbesenyőbe, az Alsó Maros mente Vásárhely környék, és a Mezőség, Bánd, Panit, Madaros ellen Lúrasig, és a másik Nagyernyébe, a Felső Maros mente régen egészen fel, amelyik tart a megye. Ez is egy véleményünk szerint a Székely Gazdaszervezetek szempontjából egy fontos mozgalom, ezt a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete felvállalta, mint egy lehetőség, hogy a gazdának piacra jusson egy minőségi termékkel és egy jobb árral. Tehát ez lesz 16-án, 11 órától Búzásbesenyőbe, és 3 órától Nagyernyébe. Szakszerű eladók jönnek, a Székely Gazdaszervezeteknek a biotermeléssel foglalkozó szakértője, kertészmérnök kolléga, amelyik nagyon témában van ebbe a biotermeléssel, Ladó Gunor kertészmérnök úr, plusz ez ki lesz egészítve még biotermeléssel kapcsolatos támogatások, tárgyalásokat folytatunk, és a vége felé közeledünk, hogy meg tudunk egyenlő az időpontba, lesz egy szakelőadás, rövid a tavaszi kampányban használt vetőmag forgalmazásokról, ajánlatokról, és szintén a növényvédelemmel kapcsolatosan mit ajánl a szakember.
Dr. Suva Kálmánt hallották.
Műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott.
Kedves hallgatók, a mai kertbarátok műsorunkban a Maros megyei 3-as faluban található Juniperus kertészet tulajdonosát, Barabás Józsefet hallhatták, illetve dr. Suba Kálmánt hallották, aki arról beszélt, hogy a hétvégén a gyümölcsfák télvégi metszése témakörben elméleti és gyakorlati bemutatót tartanak a Marosvásárhelyi Szapiencia Egyetem tangazdaságában. Március 12-én, tehát 16 órakor várják az érdeklődőket. Itt véget ér a mai Kertbarátok műsorunk, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Várom önöket ugyanebben az órában, jövő héten is. Kellemes hetet kívánok!
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkat pénteken hajnalban 5 és 6 óra között megismételjük ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en, valamint interneten a marosvásárhelyi rádió.ro címen. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre.